folytatódik az Okosutas magazin, Andonov Alexivel beszélgettünk Svájcról, illetve az ottani kedvezményekről. Belét folytottam a szót, amikor el kellett mennünk a pihenőre. Mi lett volna, amit mondtál volna?
Hú, már
kivettem. Jaj, de régen volt.
Hát, most már így kiment a fejembe, de visszajön már mindjárt.
Jó, akkor majd mondd, mert ott tartottunk, hogy a féláru kártya, kétféle van, ezt nem mondtuk el, illetve hogy ezt csak el akartuk mondani, a svájciaknak van, a helyieknek egy éves kártyájuk, egyébként jobban járnak, mert ők azt hiszem, hogy 190 frankért kapják, a turistáknak meg az egy hónapost adják 120-ért, de hát ez máshol is előfordul, nem annyira különleges, de a 120 frankos féláru Swiss Half Fair Card-dal is nagyon jól tudunk járni, úgyhogy ezt javasoltuk megvételre annak, aki legalább két hegyi vasutat is igénybe akar venni.
Hát igen, ja, az, ami eszembe jutott, ez a tömegközlekedés, nem tömegközlekedés, tehát itt érdemes, tehát ugye nyilván érvényes a féláru jegy a vonatokra, meg minden tömegközlekedésre, ami tök jó, viszont azt érdemes azért ilyenkor nagyon észbe tartani, hogy a tömegközlekedés viszont nagyon behatárolja néha, hogy hol tudunk megszállni. Tehát, hogy a tömegközlekedés, akkor nyilván közel tömegközlekedéssel tudunk megszállni, és viszont ott tud nagyon megdrágulni az út. Tehát mi például, amikor két hete rákényszerültünk, hogy Chamonix-ba aludjunk, ott kiderült, hogy Chamonix-ba hát egy ilyen 250-300 euró volt éppen a legolcsóbb szállás aznap este, viszont mivel autóval voltunk, tudtunk egy 30-valahány perces a monitor elmenni egy faluba, ahol nem volt tömegközlekedés, viszont 120 euró volt a éjszakánként a szállás. Tehát hogy az autónak van egy ilyen előnye is, bizony, hogy rugalmasabban tud.
Eldugottabb szállások tudnak általában olcsóbbak lenni. Amikor én a Gletscher Express meg a Bernina Express túrát szerveztem, és az úgy optimális, hogyha minimum egyszer a közepén, de inkább kétszer, de legalább egyszer megszállsz Svájcban, tehát ott egy elég hosszú szakaszon nézelődtem, és pont a vasút közelében, illetve onnantól járó távolságra gyakorlatilag semmi nem volt megfizethető áru, és 300-400 eurónál olcsóbb. Négy ágyas szoba az gyakorlatilag elképzelhetetlen. Fönn a hegyen lettek volna, tehát autóval ilyen 5-10 kilométeres kitérőkkel lett volna gyakorlatilag fele annyiért, úgyhogy hát mi éppen azért mentünk, hogy a vonatutot végig járjuk, és körülnézünk, de kétségkívül hasznos tud lenni, hogyha az autó elvisz eldugottabb helyekre, ahol mondjuk sokkal-sokkal olcsóbb a szállás.
Hát úgyhogy ezt érdemes azért előtt. Na most visszatérve a ChatGPT-re, tehát hogy én most elkezdtem egy utóbbi időben használni tervezésre, és olyan...
És akkor most már túléptünk Svájcon, tehát hogy általában.
Igen, igen, általában, hát most itt konkrétan Svájcra is olyan dolgokra egyébként érdemes használni, amikor egy konkrét útvonal megtervezésére. Tehát itt is például ez a körútnak a megtervezése, vagy például az, hogy mennyi idő alatt lehet megcsinálni mondjuk egy adott útvonalat. Tehát a Google-ba sokkal nehezebb ezt megtervezni, mert látsz mondjuk nem tudom néhány programot, viszont nem tudod megbecsülni, hogy mennyi idő kell ezeknek a programoknak a teljesítésére. Ilyen szempontból például a ChatGPT nagyon pontosan, és egyébként nagyon jó így belőtte, hogy körülbelül mennyi idő kell ezeknek a programoknak a teljesítéséhez, tehát hogy a legtöbb ember mennyi idő alatt szokta megcsinálni. A másik, hogy konkrétan egymás után, hogy érdemes ezeket megcsinálni, vagy például megkérdeztem, hogy hol érdemes parkolni, tehát most a Google-t megkérdezheted, hogy hol érdemes parkolni, így nehéz, tehát így ő konkrétan ugye akar valamilyen, vagy valahol, tehát mondjuk a nem tudom, a vonatúthoz képes, és mondjuk a ChatGPT felajánlott nekem 3-4 parkolót, azt mondta, a legközelebbi ennyibe kerül, és így távolságra adta meg, hogy minél távolabb vagy, annál olcsóbb, tehát hogy te válasszad, hogy most melyik verziót szeretnéd, tehát hogy emberi módon úgymond válaszol, vagy megpróbál úgy tervezni.
Meg emberi kérdésekre.
Meg emberi kérdésekre.
Tehát nem kulcsó alapján keresel, és akkor utána magadnak összerakod, értem? Tehát, hogy lehet a Pilátus hegyet legkényelmesebben bejárni, és akkor felrakja neked a lehetőségeket, a körtúrákat, a kombinált jegyeket, meg mindent, értem? A Google-ből ezt úgy kéne összevadászni, illetve nagyon, nagyon úgy kellene, hogy keressél, hogy ezeket kiadja, de ott igazából, ha ilyet írsz be neki, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor azt nem fogja tudni értelmezni, hanem kirab be. Noha már ő is elkezdett ugye AI összefoglalókat az oldal tetejére tenni, pont, hogy fölveszi a kesztyűt, a versenyt. Hát ez alapján, amit elmondasz, Akkor nem sokáig halogathatom a belépést a ChatGPT használók táborába, úgy érzem.
Hát így van, meg olyan kérdésekre is tudott válaszolni, ami, hogy például megkérdeztem, hogy melyik oldalra érdemes a fogaskerekére ülni. És akkor
egyértelműen melyik oldalon szebb a kilátás?
Igen, melyik oldalon szebb a kilátás, és ő ki tudta túrni az internetről, mert hogyha mondjuk a Google-ben rákérdese egy ilyet, akkor ez nagy valószínűség egy hivatalos oldalon kevésbé fogod megtalálni, tehát ez többnyire fórumokban valakiknek a véleménye alapján. Beszámolók, de most ahhoz el kell olvasni, nem tudom, 20 beszámolót különböző oldalon, hogy valaki,
ez tehát jó, hogy egy ilyen, tipikus kérdés, igen.
Hogy egy valamilyen konszenzust úgymond lássál, hogy akkor most a jobb vagy a bal oldalon van. Ehhez képest a ChatGPT pár másodperc alatt összeszedte, hogy azt mondta, hogy a bal oldalon szebb a kilátás, és a legtöbb ember ott szeret ülni, és akkor ezt indulás előtt, tehát ott a, mondjuk a sorban állás közben meg tudtam egy másodperc alatt kérdezni, tehát általában gyorsabb, meg könnyebb, tehát meg emberi módon tudsz így tervezni, mint...
Ez elég meggyőző, amit mondasz, tehát hogy a saját tervezések, amikor egy viszonylag bonyolult úti terv van, akkor hát erre sokkal jobbnak tűnik a ChatGPT megkérdezése. Bonyolultabb összefüggéseket is átlát.
Hát igen, meg egy adott napi tanítva. Programot, hogy például teljesíthető, nem teljesíthető, tehát ezekre tök jó válaszokat tud adni, hogy te kitalálsz egy programot, azt mondod, ide-ide meg szeretnénk menni, most ez teljesíthető 5 vagy 6 óra alatt. És ő egyébként a szokások alapján megmondja neked, hogy már pedig ez teljesíthető, nem teljesíthető, túlvállaltad magadat, vagy még megcsinálható. Tehát ilyen körülbelül tólig, tehát például erre a hegyre is azt mondta, hogy a legkevesebb, nem tudom, azt hiszem 3,5 óra, de kényelmesen 5-6 órát azt mondta, tehát nyilván az ember akkor tud tervezni, hogy akkor ő...
Tényleg mennyit voltatok fönn a tetején a pilátuszon?
Hát végül is nekünk is egy 5 óra volt, tehát mert ott fönt azért el lehet tölteni, tehát föl lehet mászni így gyalog két csúcsra, két közeli
csúcsra. Tetején abban a szállodában mennyi egy kávé, azt nem néztél?
Hát a kávé nem, de hát mi kvázi a legolcsóbb, nem tudom, ilyen kolbászt tettünk, az nem tudom, volt az, tehát egy kolbász kenyére volt ilyen, nem tudom, 10 frank, tehát egy...
Hát az négy, nem is
olyan részes. Igen, meg egy sült krumpli is volt 10 frank, tehát...
Hát ugye, kifizetted ennek a 10-szeresét a felvonóért, igen, ott abban a fantasztikus kilátásban és környezetben, ez abszolút nem túlározott.
Több kaja, tehát hogyha már ilyen valami, nem tudom, valamilyen kaját akarsz valami körettel, akkor már ilyen 20-30 franc volt a, tehát a büfébe, tehát önkiszolgáló, tehát ez nem éttermi árak, hanem ez egy büfés ára. Tehát, hogyha egy étterembe beülsz, akkor annak a többszörösen nyilván.
Ugye két dolgot szeretnék még ide súvasztani, mert már kifaggattalak adás előtt, hogy merre jártatok, és engem meglepett, hogy azt mondtad, az egyik nagy élmény az Európa Parlament épülete Strasbourgban, hogy még a gyerekeknek is.
Hát igen,
ezt... gondolnám, hogy azért az nem lehet túl izgalmas, de olyan lelkes vagy. Hogy néz az ki, vagy hogy miért? Ez nem jutott volna eszembe, mint úti cél.
Én is előre nem tudtam sok mindent, tehát azt gondoltam, hogy majd lesz valami kicsi látogató terem, és akkor ez így gyorsan letudjuk fél óra alatt az Európa Parlament látogatását. Ehhez képest, nem tudom, délután 3-kor érkeztünk, és hát majdnem 6 órakor jöttünk ki az Európa Parlamentbe, tehát így rengeteg ilyen, tehát föl lehetett menni, a tetején volt ilyen kilátóterasz, majd a különböző helyeken meg lehetett látogatni, volt egy ülésterem, tehát olyan sok-sok időt töltöttünk ott az ülésteremben, mert adtak egy ilyen videós fejhallgatót, ahol az egész Európának a történelmét, rengeteg ilyen történelmi beszédet meg lehetett hallgatni, és érdekes módon a gyerekek, tehát most tinédzser gyerekek isnek is érdekes volt, tehát így, tehát ahogy előadták, tehát hogy abszolút nem volt egy uncsi ilyen előadás, hanem így te választhatod, hogy milyen híres embereknek a beszédeit, tehát a Dalai Lámától kezdve, nem tudom, egy csomó ilyen híres embernek az európai parlamenti beszédét meg lehetett hallgatni, akkor hogy működik az Európa Parlament, Európai Uniónak a történetét meg lehetett hallgatni. Egyébként elég érdekesen, tehát meg volt csinálva, tehát így gondolom elég sok időt el lehetett tölteni, meg sok-sok helyre így be lehetett menni, így az Európai Parlamenten belül. Maga a parlament épület is olyan szempontból érdekes, hogy szerintem ez az egyetlen parlament a világon, amelyik ilyen kertes házas övezetekben van, tehát hogy normálisan hogy egy parlament az valamelyik hát ilyen történelmi városnak a belvárosában van. Na most itt Strasbourgnak a külvárosában található az Európa Parlament, tehát így a német határhoz közel, ahol hát egy ilyen családi házas környezet, és a tetőteraszra, amikor az ember kinéz az Európa Parlamentbe, akkor lát egy ilyen kertekben napozó embereket, kerti medencén fürdő gyerekeket, meg ilyen hasonló látvány van az Európa Parlament.
Na, szóval az Európai Parlament is tök izgalmas Strasbourgban, mi az, ami még ott szerinted? Vagy mi volt még Strasbourg?
Hát maga Strasbourgnak a belvárosa az abszolút, tehát az nagyon-nagyon izgalmas, meg nagyon érdekes, de ott a környéken egyébként sok-sok ilyen történelmi, nagyon szép városka van azon a környéken, tehát nem csak Strasbourg. Strasbourg az egyik érdekes hely, ahol tehát tényleg nagyon, nagyon szép házak vannak, nagyon hangulatos a belvárosa, tehát ott is érdemes ilyen legalább ilyen egy-két vagy három órát eltölteni attól függően, hogy mennyi ideje van az embernek, tehát nagyon, tehát tényleg ilyen érdekes, és tehát látsz ilyen történelmi városrészeket, de a nagyobb városok mellett vannak ilyen kisebb falvak is ott a környéken, tehát itt mutattam nekem, van egy ilyen Rebülé nevezetű falu Franciaországban.
Hát csodás képek voltak,
igen. Tehát ilyen mézes kalács jellegű házak vannak, meg stb. Ott a környéken, tehát ez a vidéki Franciaország azon a környéken tényleg nagyon érdekes, tehát mi is egy ismerősnél aludtunk ott egy ilyen faluban, ahol így sikerült belemerülni ebbe a vidéki francia életbe, és hát elég érdekes és hangulatos. Nem biztos, hogy sokáig, tehát én legalábbis ilyen nagyvárosi ember vagyok, úgyhogy nekem azért néha túl vidékies az élet, viszont nagyon, nagyon szép és hangulatos, tehát van annak egy bája, tehát főleg egy nyaralás, tehát szerintem nagyon hangulatos ezek a településeken eltöltött.
Jó, még egy dolgot, mert mindjárt lejár az időnk, láttam egy fotót nálad, hogy kerül a svájci bicska a reptérre?
Hát
ezt nem egészen értem. Tehát a bázeli reptéren már a biztonsági ellenőrzés után árulják nagy tételben a bicskákat?
Hát ez így van.
Tehát a sajátomat kidobatják, mert hogy a... Tehát igen, jól értem, hogyha nálam van egy bicska vagy egy olló, az veszélyes, mert kárt tudok tenni benne embertársaimban, pilótában, akárkiben, de hogyha ugyanezt a reptéren veszem meg, a biztonsági ellenőrzés után akkor simán föl lehet vinni a gépre, és...
Nem tudom az eljárását, mert engem is nagyon meglepett, hogy így a boltba árulják, tehát nem kérdezte meg az eladót, hogy most ha én ezt megveszem, akkor most itt simán berakhatom a csomagomba a svájci bicskát, és fölmehetek a repülőre, de valószínűsítem igen, mert mivel ugye ez a biztonsági ellenőrzés után árulnak svájci bicskákat a svájci reptéren. Na most és biztos, hogy igazi svájci bicska, mert én először az egyik boltban láttam svájci bicskákat, és így meglepődtem, aztán amikor közel néztem, akkor látom, ja, ezek ilyen csokiból készült svájci, tehát vannak ilyen kamu svájci bicskák. Na most itt ebbe a boltba viszont ezek nem kamu svájci bicskák voltak, ezek igazi svájci bicskák, tehát hogy ez valódi, tehát amiben volt olló, kés, mindenféle szúróvágó eszköz.
Tehát ezek szabadon árulják, amit föl tudsz vinni a gépre magadra.
Igen, a 45-ös kapunál a bázeli reptéren, ott egyik boltban árultak svájci bicskákat, nem tudom elképzelni, hogy ezt...
Hát nem lehet úgy bezárni, hogy ne tudd azt te használni. Tehát onnantól kezdve az, te megvetted, még ha be is csomagolják, vagy nem minél azt úgy le lehet reteszelni, vagy el lehet különíteni, hogy te ne tudd elővenni.
De ez le lehet, tehát ha most valaki rossz szándéka megy oda, leszedés, fizetés nélkül elteszi, tehát hogy még ad abszurdum. Tehát hogy így szabadon ilyen szúróvágó eszközöket reptéren árulni.
Minden esetre furcsa, hogy így nem jelent biztonsági kockázatot, csak az, ha te vinnéd be a sajátodat kívülről.
Aha. Tehát nagyon meglepő dolog volt, hát remélem, hogy nem tudom, hogy van valami észszerű magyarázata ennek, hogy ezt miért árulják.
Hát kedves hallgatók, ha valaki tudja, akkor az infokukacokostas.hu címre erre. Írja meg nekünk, és akkor majd legközelebb elmondjuk, mi ebben azért nem látunk logikát, illetve üzleti logikát, azt lehet, hogy látunk benne, de a biztonsági kérdések, ami miatt ezek a tárgyak nem fölvihetők a repülőgépre, azokkal némi nemű ellenmondást vélünk fölfedezni e tekintetben. Hát megint lejárt a műsoridőnk, úgyhogy ennyi fért az Okosutas magazinba ezen a héten, természetesen a jövő héten is. Folytatjuk majd új országokkal, új témákkal, új tippekkel, trükkökkel. Bíz magadban, utaz okosan, okosutas.hu oldalon követhetitek a további híreinket. Alexi, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és akkor találkozunk legközelebb. Szervusztok!
Sziasztok!